meg, és ahogy leereszkedtek kísérőjével a hegykatlanba, nyugat felé eltekintett, és a kopár dombokon túl már bükkös erdőket látott. Hát, hogyha nézzük a térképet, akkor ugye ez a Csesznek irányában a cseszneki bükkösökre tudott rátekinteni. Következő állomása ugye Ásteszér volt. Ásteszér, ahogy már hallottuk, az Eszterháziaknak a birtoka volt. Ezt ő is megjegyzi, a falu melletti dombra felmászva egy meglehetősen viharos időben, egyébként augusztus 22-én járt erre. Látta, hogy a teszériek szűrben és ködmönben szántanak, de a kilátás azért még érdekesebb, hogyha a környezetre vagyunk kíváncsiak. Keletre Mór és Csúka felé, ugye a Vértes irányába tudott eltekinteni, északra Bakony-Szombathely irányába, vagy kicsit talán északnyugatra, és itt vörös és fekete fenyős erdőt látott, míg északnyugati irányba, Pannonhalmára felé, ahová erre ugye gondolta, az ugye Rédén keresztül tud eltekinteni, hogyha így földrajzilag térképen nézzük a dolgot. Tehát igazából már a rédei erdőre is itt rálátott a útja során. Ugye Akkát is meglátogatta, még előre ugrottam, Bakony-Szombathely következett. Ugye hát Hajnak előadásában is láthattuk a ugye Szombathellyel kapcsolatos adatokat. Itt már az Eszterházi grófnak a vendégszeretetét élvezte, és Lazsánszky Angelika grófhölgy volt, aki még itt fogadta. Ugye az láthattuk, hogy egy Eszterházi lány az Angelika, csak a férje neve után nevezi így Rómer őt. Érdekes, hogy itt egy mintagazdaságot hozott létre az ifjú gróf, ezt méltatja Rómer, és hogy a szerény falusi lakból egy ilyen szép kastélyt varázsolt. Angelika grófhölgy pedig egy gyönyörű angol kertet alakított itt ki. Ezt követően kitérünk egy kicsit az Eszterházi birtokról. Szolgagyőrbe mindenképpen el kellett mennie, egy nevezetes lakosa van az ottani kastélynak, birtokosa Hunkár Antal, akit nem kell bemutatni, megyei főispán. Vele estében nyúlóan a bakonyi erdőispánságról cseréltek eszmét, ami megint az erdő, hogyha a Bakonyban vagyunk, akkor nyilván erről beszélgetnek. Majd ugye visszatért Szombathelyre, Bakonybánkot is meglátogatta, itt láthatjuk az úton, és aztán megérkezik Rédére. A rédei kastélynak a parkjából egy szép felvételt látunk itt, és mit mond ugye Rómer? A félelmes Bakony szélén fekszik ezen díszes evidéken legszebbek közé számítható Urlakáról hírneves helység. Árnyékos fasorok által gyönyörű sétává változtatott ültetvény közepett át a csinos templomocska, átellenében a majorsági épületek és a nagyszerű üvegház, végtére nyílik a festőileg rendezett facsoportok közt a nagy virágos tér. Ennek diszpontja a pompás kastély, melyet azonban az uraság csak nyaralónak használ, mert a szombathelyi uraságokkal a téli idényt pozsonyi házaikban töltik. Ugye mindezt hallhattuk eddig is már, szóval esett ezekről, illetve a maketten ezt a leírást is be tudjuk azonosítani egy ilyetemben, amit itt kint láthatnak. Az úri család itt a Rómert terjedelmessége miatt tiszteletet parancsoló tölgy alatt fogadta, talán éppen a képen látható tölgy alatt gyűltek össze, amint mondja a hajdani Bakonynak egyik ős maradványa, ugye ez a tölgyfa. És épp az ifjú gróf Eszterházi Imre otthon tartózkodott, aki a birtoknak az örököse volt. Ő a ulánus főhadnagyként elég sokat volt akkoriban távol a birtoktól. Minden esetre éppen háború közötti szünetben volt, és a mulatság, a vadászat töltötte ki az idejét itt Rédén. Hát ezt követően ugye Lázi, Gyirót, Szent László felé haladt tovább, mert de hát nem követjük az útját. Igazából ezzel szerettem volna egy kicsit körbejárni a teret, ahol most vagyunk. És akkor egy ugrással Ez egy korábbi térképem, amit egy digitális programmal készítettem, adatbázisban mögötte. Tehát az erdőknek a nagyságát, az erdőtűrtségnek a mértékét szerettem volna annak idején az első kötet készültekor meghatározni. Ehhez a legkorábbi használható anyag az az első katonai felmérésnek a térképe, ami nagyon pontos, ugye 1782-85 között, illetve az 1785-ös népszámlásnak a birtok viszonyait lehet tehát mellé tenni. Hát itt látható ugye akkor most már a rédei erdő, a zölde jelzett rész, amely, hát ahogy az erdőre meg a fákra jellemző, hogy nem áll meg a közigazgatási határon, tehát Bakony-Szombathely teszér határaiba is benyúlik, sőt, tehát ezek igazából későbbi határok, ahogy hallottuk, azért a határok sem voltak a 18. században még ilyen pontosan rögzítve, de akár Csatka felé is nyilván itt azért volt folytatása az erdőnek, de minden esetre erről a területről beszélünk, ami itt a számításaim szerint akkor ilyen 36,5 négyzetkilométer nagyságú volt, az ennek a térségnek egy ilyen 40%-os erdősültségét jelentette. Hát a déli része ugye a Cseszneki uradalomnak, Csesznek és környéke jóval nagyobb területű erdőkkel rendelkezett, de itt a rédei uradalom belül majd látjuk, hogy ennek ugye igencsak nagy súlya van, tehát ez hozzávetőleges nyilván, hogy mihez képest nézzük a számokat. És akkor, hát nem tudom mennyire látszik, ugye egy mai térkép, Google-nek a térkép, ezek a sötétebb zöldek az erdők, tehát hogyha ha az előző képpel megnézzük, azért eléggé hasonlatos, az látszik, hogy nem nagyon kisebbedett az erdő, vagy nem tudom mennyire látszik, hogy elhiszik-e nekem. Területileg, amikor azt halljuk, hogy egy évszázadok alatt mennyit pusztulnak a fák, az erdők, ez mindenképpen figyelemre méltó, és biztos vagyok benne, hogy az erdőgazdálkodásnak, az uradalomnak is szerepe van abban, hogy ilyen módon meg tudott maradni ennek a térségnek az erdősültsége. Tehát mindegy 230 év után is ezt látjuk. A tájföldrajzilag, hogy belőjük egy kicsit ezt a területet, tehát a Cseszneki uradalom az a Súri bakonyai, illetve a Magas bakonynak a térségére esett, a kettő között oszlott meg, és most ugye a Súri bakonyai az, ami az érdekes számunkra, tehát a sárgával jelölt az a 18. század végi második felének a birtok területét mutatja. Ugye ezen a térségen, ezen a Súri bakonyalján azért összességében nagyobb volt a törökkorban az erdő pusztulás, mint a magas bakonyi részen. Hát értelemszerű, ugye az egy belsőbb része a bakonynak, ott az ősi erdők jobban megmaradtak, kevésbé volt kitéve a pusztításnak, mint itt azért már az erdő részeknek az északi széle volt a Súri bakonyalján. És ennek nyomait is találjuk a forrásokban is persze, hogy az elpusztult települések helyén itt felújult erdők hát foglalták vissza a teret, és amikor jöttek a telepesek, akár a gyirótiakat emlegetjük, de Rédének a területéről is vonatunk arra, hogy bizonyos puszta vesszőkkel és fákkal benőtt erdős hely volt csak. De aztán a 18. századnak a békésebb viszonyai, a telepítések ugye azt hozták, hogy az erdőterületeket egy kicsit csökkentették, illetve ezt az elvadultságot tudták valamennyire kordába tartani, az állattartás, ezt például nagy mértékben elősegítette az erdei legeltetés például. Ugye megint egy kis emlékeztetett, itt az erdőterületeket lehet látni ugye a teljes uradalmon belül, hogy hol terülnek el. A Bükkös erdő, Tölgy erdő, aki volt a korábbi előadáson emlékeztet erre, hogy ez is fontos, hogy milyen erdőtársulásokat találunk az egyes területeken. Tehát a csesznek környéki részekre inkább a bükkös erdő jellemző, cserestölgyesek pedig inkább erre a rédei területre. A különbség ugye az, hogy a bükkös erdőnek záródnak a lombkoronái, ezért gyérebb a cserjeszint. Tehát erről például Rómer így ír, hogy a bükkösök azon sajátsága, hogy a csalit és bokor a majdnem örökös álnyék miatt nem tenyészhetvén, a fák aját egészen tisztának találtuk, körös körül jó messze elláthatunk. És ugye a tölgyerdőnél pedig inkább burjánzik a zajnövényzet, lazább a szerkezete, több tisztás alakulhat ki benne, különösen, hogyha ember és állat is járja, tehát hogyha legeltetnek, ha makkoltatnak a tölgyerdőben, akkor egész másképp alakul ki. A erdő széleken pedig ligetes erdők, legelő erdők jönnek ugye létre. Nos, hát az erdő használatnak a korszakait próbáltam egy kicsit ugye általánosságban is összefoglalni, hogy mik azok a mérföldkövek, amik a magyarországi és hát a uradalmi erdő gazdálkodásban, az erdő használatban fontosak voltak. A szabad erdő használatnak a korszaka a 18. század elejéig tart, utána kezdődik a földesúri szabályozás a 18. században. Majd nagy jelentőségű az 1769-es Mária Terézia féle erdőrendtartás, ami államilag mindkét irányba szabályozza az erdőkkel való érést, és hát ennek kapcsán alakulhat ki ugye az erdőgazdálkodásnak egy szervezettebb kerete, majd amikor a 1979-es erdészeti törvény megjelenik, akkor már az üzemterveknek a erdészeti üzemterveknek az általános elkészítése is kötelezővé válik, és valóban egy üzemszerű gazdálkodás alakul ki. A rédei uradalommal kapcsolatosan, ugye itt hallottuk a rédei uradalomnak a kezdeti időszakát délelőtt, tehát az 1700-as évek közepe, 1760-as évek, az, amikor ugye Eszterházy Imre tábornok uradalmi központtá teszi Rédét. Ezt egyébként a pozsonyi iratok is ugye mutatják, mert ezek a bizonyos birtokigazgatási iratok is ugye 1766-tal indulnak a rédeiek. Tehát ennek a területnek is a szabad erdőhasználata így már a század közepe felé véget ér, mert a földes urak ugye felismerték azt, hogy itt egy jövedelemforrásról van szó, érdemes az alludiumokat kiterjeszteni, az erdőket magánosítani tulajdonképpen. És ezt korábban ugye megtettem a cseszneki erdőbirtoknak a számadásait feldolgoztam. Most egy rédei számadást szeretnék mutatni, hogy ezek a számadások rendkívül jól mutatják az erdőhasználati formákat, tehát számos bejegyzésben lehet találkozni velük. Itt ugye felsoroltam, hogy melyek azok, hát nem tudunk arra kitérni, hogy ezt részletezzük. Tehát ez egy 1768-as számadás, Kolozsvári János, akit szintén ugye ma már emlegettek, a kollégák számadónak a beszámolója végeredményben Eszterházy Imre felé, hogy az előző fél évben milyen kiadások, bevételek is voltak. Hát itt például láthatunk egy olyat, hogy méltóságos gróf Gábor nagyságának az osztályt értelme szerint Eszterházy Károlyné pajzása véget fizettem ezen ideig szombathelyi tisztartó uram kezéhez, tehát itt a, ugye a fajzásra vonatkozó adat, és hát az a bizonyos birtokosztály, amit itt emlegettek már a kollégák, az is előkerül. Aztán Komáromból hozatván három ízben deszkát Benda János uramtól 260 szának párját 30 krajcárjelszámláván a 100-szár pedig 44 krajcárér párját komputálván, ez teszem minden estül 61 forintot. Ugye ez a Komárom ez érdekes, tehát a felhasználás szempontjából és a kastély építkezéssel szorosan összefügg, tehát Rédéről, az erdőből fát szállítottak a komáromi deszkametszőköz, ahol ugye nagyüzemben folyt ez a tevékenység, és aztán ezeket ugye visszaszállították a kastély építéséhez, sőt a kápolnának az építéséhez is használtak fel. Azt hiszem pont a zsindely, ami itt emlékezve volt, mintha arról is lenne száma így emlékeim szerint. És hát, ha már a szarvasok korábban előkerültek, itt is láthatjuk azt, hogy adminisztráltatott Pozsonyban szarvas, mégpedig 3 darab, és aztán a többi állat, és hát ugye a pozsonyi háznak az ellátásához szükséges javakat innen szállították a konyhára. A konyhai alapanyagok innen Rédéről nagy számban kerültek ki. Nos, az erdőrendtartást emlegettem, mint a harmadik nagy korszak, vagy annak a kezdete. Tehát, hogy ez miért annyira jelentős, miért tartják az erdőtörténettel foglalkozó kutatók is nagyon fontosnak ezt a rendelkezést. Igazából a kor erdészeti ismereteinek a maximumát lehet azt mondani nyújtja, tehát az osztrák erdőrendtartásra alapozódott, tehát mindaz, ami ekkor korszerű ismeretnek mondható erdészeti szaktudásnak az ebben ötvöződött, és olyan alapvető dolgokat rögzített, és várt is el aztán az uradalmaktól, illetve a birtokosaiktól, amely tényleg hatással volt a erdőgazdálkodásra, az uradalmaknak a működésére. Hát néhány alapelv, ugye fel kellett mérni eleve az erdőket, aztán fatömeget megállapítani, tehát mennyi fát lehet kivágni, hogyan lehet ezt ütemezni, tehát egy hosszabb távú gondolkodásra ösztönözte a tulajdonosokat. Az erdőrészeken ugye sorban haladjanak a vágással, és aztán legelőször térjenek vissza, amikor már megfelelően fejsze alá való, ugye ismét az első rész. Akkor milyen fafajtáknak milyen növekedési időt kell adni például, ez is nagyon fontos volt. Különböző fatípusoknak mi az ismérve, épületfa, tűzifa, mészégetéshez, téglavetéshez milyen fa az alkalmas, tehát hogy ebben is egy szakszerűbb gondoskodás, működés legyen az erdő tulajdonosok körében. A telepítésről is intézkedett, vagy olyan rendkívül káros jelenséget, mint a fakéregnek a lefejtését, vagy a száraz füvek, falevelek felégetését kifejezetten tiltja, de akár az átmenő utaknak ugye a szélességét is meghatározzák. Nos, hát itt most jön egy időbeli ugrás, igen. Hogy ennek a erdőrendtartásnak ugye milyen hatása volt, évtizedekben mérhető nyilván, mire ez végbe megy. Egy 19. századi forrás, 1863-ban született földkönyv az, amelynek az adatait láthatják itt. Ennek a háttere ugye az, hogy a 1848. évi jobbágy felszabadítás utána ugye a 1853-as újbéri pártens ezt tulajdonképpen helyben hagyta bizonyos megszorításokkal, illetve rendelkezett a gyakorlati végrehajtásról, és megindult a legelők és erdők elkülönözése. Persze ez nem volt olyan nagyon egyszerű a volt jobbágyok és a földesúr között. Birtokrendezési perek, urbéri perek indultak. Láthatjuk, hogy Réde esetében 1856 és 1863 között zajlott ez a per, és ennek több fontos dokumentuma született, ami számunkra forrásként rendkívül jó, jól használható. Itt ugye, hogyha ezt az összesítést nézzük, akkor feltűnik, hogy a jobbágyi erdő mennyire kicsi, az urasági birtok összességében pedig hát ugye majdnem 70%. Tehát ugye ennek a háttere annyi, hogy a pátens azt mondta, hogy annyi erdőt kaphatnak tulajdonképpen, amit korábban használtak, és azt nem említettem, hogy ezt már a 18. század végén is panaszolták a rédeiek, hogy hát az uraság nem akar nekik nagyon fát adni az erdőről, nincsen nekik saját külön erdejük, külön engedéllyel kaphatnak akár épületfát, azt is tesznek, mert elő kellett hozni. Tehát ugye nagyon vigyáztak erre az uradalmi erdőre, és hát itt is érvényesítette ezt a földes úr. Aztán, hogyha közelebbről nézzük, az urasági birtoknak a megoszlása is nagyon árulkodó, hát itt látszik, hogy az erdő milyen arányban, 72%-ban viszi el tényleg ezt a 6352 bécsi hold területet. És akkor az uradalmi erdőnek a megoszlása az megint nagyon érdekes, hogy milyen típusú erdőrészek találhatók. A szálas erdő nagyon nagy arányú, tehát ez megint, amit az elején mondtam, azért ennek az ősi régi erdőnek a megőrzése az tényleg itt működött láthatóan. Még az 1860-as években is az egy 64%-os rész. A tisztások megjelennek, amit a tölgy erdők kapcsán említettünk, a fenyves, ami Römer látott, szintén megmaradt, és felhívnám a figyelmet a faiskolára, tehát az erdőgazdálkodásnak a tervszerűsége, a fejlesztés, az ebből látszik, hogy ennek is azért van egy 12 holdas területe. Ez a telekjegyzőkönyves térkép ebből a korból, szintén 1860-ból, és akkor itt láthatjuk az erdőt, és hát azt hiszem itt is az alakja, hogyha rémlik a korábbi térképekről hasonlatos, tehát ugyanez az erdő résszel van dolgunk, ez az uradalmi erdő. Ez pedig a kiosztási földkönyvnek egy részlete, itt a helytörténet kutatóknak felhívom figyelmét, hogy rendkívül, meg egyetlen helytörténészek, de a köztörténészeknek is, hogy dűlőnevek, helynevek szempontjából egy rendkívül jó forrás, sőt, hát személy szerint is a jobbágyoknak a birtok részei kivettek osztva, tehát ezt aztán felmérték, hitelesítették, tehát tényleg ezek korrekt, valós adatok, amik ebben a földkönyvben találhatók. Igen, akkor időben gondolom elszaladtunk eléggé. Még egy 70 évet szeretnék ugrani, ugye a 20. századra, 1930-as évekre. Farkas Jenő bácsit mindenképpen emlegessük meg, aki sajnos már nincs közöttünk, nem érhette meg ezt a konferenciát. Az előzőn ugye előadott rengeteg értékes fotót és emléket hagyott ránk az 1930-as éveknek a rédei erdő gazdálkodásából, és akkor zárásként egy másik rédei látogatással fejezném be az előadást. Veszprémben tartották az állattenyésztési vándorgyűlést 1931-ben, és hát ahogy ez lenni szokott, hogy jó vándorgyűlésen, azt tudjuk, levéltárosok, van tanulmányi kirándulás. Ők pedig a rédei uradalomba mentek látogatásra, mintegy 80-an, és így a Bakony szépségeivel is megismerkedhettek. Hát a társaságot itt Eszterházy Pál gróf fogadta, aki körbevezette, egy ilyen sajátos körutazást végeztek itt az uradalomban, és többek között a szimentáli tehenészet, a svájci szimentáli teheneknek a telepét is megmutatták, és itt is látszik, hogy egy ilyen erdei legelőn talán látszik, vannak ezek a jószágok tartva. Eszterházy Pál gróf a Rédei Szemle befejeztével a kiránduló társaságot magyaros vendégszeretettel ebédre is vendégül látta, amelyet a grófi család teljes számban való megjelenésével tüntetett ki. A grófi pohár köszöntő beszédében bölcs körültekintéssel foglalkozott az időszerű gazdasági kérdésekkel, és megkapó szavakkal emelte ki a magyar gazda földhűségének a jelentőségét, ami a nemzeti létnek az alapja. Ez lenne a zárószó. Köszönöm szépen a figyelmet.
Nagyon köszönöm kollégánk Boros István előadását, és azt gondolom, hogy megerősíthetjük, hogy az erdőgazdaság, különösen az eszterháziak Cseszneki uradalmában egy külön kötetet megérdemelne, mert annyira gazdag az anyag, és még a vadászatról nem is beszéltünk. Köszönöm szépen Istvánnak, és azt pedig külön köszönöm, hogy valóban a konferencián és a konferencián elhangzó előadások nem csupán a Pozsonyban lévő eszterházi anyag alapján készültek, és annál érdekesebb, hogy így a legkülönbözőbb helyen felbukkanó adalékok hogy állíthatók össze, mint egy puzzle az információik, és annál értékesebb és adatgazdagabb lehet a feltárás.